Mindenható Istenünk, mi hálával és alázatos szívvel jöttünk ma eléd, hogy közösen vehessünk úrvacsorát, hogy kinyilváníthassuk azt, hogy mi veled akarunk járni, veled akarunk élni, téged akarunk követni. Köszönjük, hogy megújíthatjuk a veled megkötött szövetségünket, megerősíthetjük, és hogy hitet tehetünk újra te melletted. Hálásak vagyunk azért, hogy hallhatjuk az igét, a tanítást, ami megváltoztatta a mi életünket, és amiben isteni gyógyító erő lakozik. Add, hogy az a sok tanítás, az sok szeretet és gondoskodás megmutatkozhassék rajtunk is, hogy tovább tudjuk azt azokat adni, hogy jó gyümölcsöket teremhessünk a mi életünkben. Köszönjük, hogy szolgálatra hívsz bennünket, és köszönjük, hogy megváltottál minket az Úr Jézus nevében. Amen.
Kedves testvéreim, saját nevemben is, Jézus Krisztus nevében is szeretettel köszöntelek benneteket. Ez az alkalom részben a szomorúság, meg részben az öröm napja. Kicsit szomorkodunk amiatt, a járvány miatt, ami az országban, a világon dúl, de ugyanakkor hálásak, meg örömteliek lehetünk, kicsit azért, mert talán a mi megyénkben sokkal kisebb a fertőzöttek száma, de azért is, hogy együtt lehetünk végre, ilyen nagyobb számban is. Örülök, hogy láthatlak benneteket, örülök, hogy együtt lehetünk, és igazából az úrvacsora is részben a szomorúság, részben az öröm meg a hálaadás napja. Szomorúak vagyunk, amiatt, hogy az elmúlt időszakban is volt több olyan alkalom, amikor különböző bűnöket követtünk el, megszomorítottuk Istent, szégyen hoztunk a nevére, de ugyanakkor az öröm napja, mert Istenhez jöhetünk, mert letehetjük ezeket Istenhez, és kérhetjük újból az ő segítségét, az ő erejét a tovább lépéshez. Rendezhetjük az Istennel, embertársainkkal való kapcsolatunkat, és újból Istenhez jöhetünk ez alkalommal. Úgyhogy egy kicsit szomorkodunk, de ugyanakkor hálásak vagyunk Istennek, hogy így együtt lehetünk az ő jelenlétében. A mai alkalommal arra gondoltam, hogy a megbocsátásról beszélgessünk. Be kell ismerjem, hogy a mai gondolatok alapjául egy előadás szolgál, amit a Tapolyai Emjükétől hallottam, és nagyon sok jó gondolatot merítettem belőle, úgyhogy sok mindent átvettem, meg kicsit átszűrtem a saját, meg a bibliai ismeretek alapján, de igazából ő egy keresztény pszichológus nő, akinek nagyon nagy tapasztalata van ebben, hiszen az emberi konfliktusokban nagyon nagy szükség van a megbocsátásra. Ő beszél arról, hogy sokan a haragban, vagy a nem megbocsátásban leragadnak, és nem tudnak tovább fejlődni lelkileg, nem tudnak alkotni, és nagyon sok embernek jelent ez gondot. De szeretném, hogyha a Biblia lenne az alapja a mai istentiszteletnek, és egy néhány ígével kezdeném, összesen három alapigénk lesz ma reggel, ma délelőtt. Az első kettőt elolvasom, a harmadikat azt majd csak később. Az első alapigénk a Máté evangéliumának a 6. fejezetében található. A mi atyánk imádság után következik, amit Jézus még hozzátesz ehhez az imádsághoz. A 6. fejezet 14. és 15. versét olvasom. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A második alapigénk ugyancsak a Máté evangéliumában található, a 18. fejezet, 22. verse. Mondanéki Jézus, Péternek egy bizonyos kérdésre, hogy hányszor kell megbocsátani. Nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is, vagy másabb fordításokban 70-szer 7-szer is. Ez mindenképp egy nagy szám. És amint mondtam, a harmadik alapigét azt majd később olvasom el, mivel szeretnék egy kérdést feltenni nektek, hogy mit gondoltok a haragról? Mielőtt beszélünk a megbocsátásról, előbb beszélünk a vétekről, a haragról. Mit gondoltok, hogy nekünk, mint keresztényeknek szabad-e haragudnunk? Igen, nem. És szeretném, hogyha vissza is jeleznétek, most már van erre is lehetőség, hogy akár kézfelemeléssel láthassam azt, hogy mit gondoltok. Ki az, aki úgy gondolja, hogy keresztényekként szabad haragudni? Látok egy pár kezet. Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem jó, hogyha haragszunk, nem szabad haragudni? Látok újból egy pár kezet. Tehát megosztunk ebben a kérdésben, és azt gondolom, mind a két tábornak igaza van, mert részben abban is, meg a másikban is igazság van. Viszont szeretném, hogyha a Bibliát is kinyitnánk, és foglalkoznánk előbb a haragnak a kérdésével. Az Efézus beliekhez írott levélből a 4. fejezet 26. verséhez hívlak benneteket. Ahol Pál apostol szavait olvassuk. 4. fejezet 26. verse. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet ezt? Haragudni és mégsem vétkezni. Mit jelent vajon ez a harag, amiről itt olvasunk? Vajon milyen haragról van itt szó? Amikor valami rosszat tesznek ellenünk, akkor azt mondanám, hogy szinte természetes az, hogy rosszul esik. Természetesen megjelenik bennünk egy ellenérzés azzal kapcsolatban, amit tettek ellenünk, és van egy ilyen természetes reakció, amit akár haragnak is nevezhetünk, egy ilyen ellenállás azzal a rosszal kapcsolatban, ami velünk történt. És talán a haragunk jelzi azt, hogy nem, ne tegyél ilyet velem, ne bántsál többet, ne sebezz újra. És nevezhetnénk ezt ilyen önvédelmi haragnak, ami megvéd attól, vagy segít abban, hogy ne tegyük ki magunkat egy ilyen helyzetnek, vagyis ne engedjük a további sebezést, megsebezést. Tehát, hogyha a haragot nézzük, akkor fontos ezt felismerni, hogy ez egy reakció, ami bennünk kiváltódik, és talán azt mondanám, hogy fontos, hogy megengedjük magunknak ezt. Ezt azért mondom, mert ha nem is kimondottam, de valahogy én úgy nőttem föl a családban, meg a gyülekezetben, hogy nem szabad haragudni. És ez úgy történt meg az én esetemben, hogyha valami rosszat tettek ellenem, akkor ott voltak bennem ezek az érzések, de nem szabad haragudni, nem szabad kimutatni, nem szabad ezzel foglalkozni. Ezért elnyomtam saját magamban, úgymond besöpörtem a szőnyeg alá, és hát, ha nem kifelé, akkor befele végezte a munkáját a harag, és többek között a gyomoromat eléggé tönkretette. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy nem szabad haragudni, viszont ez az érzés, ez jön, ez természettől fogva kialakul bennünk egy ilyen ellenreakció azzal a rossz tettel, ami velünk történt. Az ige azt mondja, hogy haragudjatok. Engedjük meg magunknak ezt a féle haragot. Aztán mindjárt foglalkozunk, hogy mi az, amit ne engedjünk meg, és mi az, ami ami már nem helyes, viszont szeretném elmondani, hogy igenis, engedjük meg magunknak, hogy ez valamilyen módon, ez egy valós érzés, ez egy jogos érzés, azzal a negatív dologgal szemben, ami velünk történt. Tehát a harag részben egy önvédő rendszer, olyan, mint egy riasztó, ami, hogyha behatolnak egy bizonyos lakásba vagy kocsiba, akkor elkezd a sziréna felszólni, és ilyen a harag, amikor átlépik a határunkat, amikor kihasználnak, amikor a kapcsolatainkba szólnak bele, amikor az energiaszintünkbe, az időnkbe, a hitünkbe, a meggyőződésünkbe, olyan módon, hogy azt mi nem engedélyeztük, tehát illegális határátlépés történik, akkor beindul ez a belső riasztó, ami nem annyira a másik, nem a másiknak van szüksége, hanem nekünk, hogy figyelmeztet, hogy valami olyasmi történt, amivel foglalkoznunk kell. Tehát valamivel gazdálkodtak, ami nem az övék, hanem az enyém, az én hozzájárulásom nélkül. Úgyhogy amikor haragot érzünk, vagy fellendül bennünk ez az érzés, akkor vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami kiváltotta. Mert a megbocsátásnak ez egy alapja, hogy beazonosítsuk, hogy mi az, ami bennünket megsértett, fájdalmat okozott, ami bennünket megsebzett. És nagyon sokszor ezt próbáljuk kihagyni, ezt a lépést, hogy ezzel ne foglalkozzunk, mert ez fájdalmas. Fájdalmas ezeket végig gondolni, ezekkel foglalkozni. De ahhoz, hogy kezelni tudjuk azt, ami velünk történt, az szükséges, hogy beazonosítsuk. És amikor ilyen érzések jelennek meg, akkor vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami kiváltotta. Ez egy jelzés, hogy valami történt bennünk. Epiktétosz, aki egy görög filozófussá vált, egy rabszolgának született Krisztus előtt 50-ben, és amellett, hogy rabszolgának született, az egyik lábára teljesen béna volt. Tehát az értéktelenek között is a legértéktelenebb. Ami érdekes, hogy a munkásságának és a műveinek a központjában a szabadság van. A lélek szabadsága. És azért érdekes, mert egy rabszolga, egy mozgás korlátozott ember hogy tud a szabadságról beszélni. És ma csak egy mondatot említenék az ő gondolatai közül. A test rabsága a véletlen műve, a lélek szolgasága azonban bűn. A test rabsága a véletlen műve, a lélek szabadsága azonban bűn. Más szavakkal, az, hogy mi történt velem, hogy születtem, milyen családba, hogy rabszolgának, mert ő így ilyen családba született, és automatikusan rabszolga volt, vagy az, hogy mozgás korlátozott volt, béna, ez a véletlen műve, vagy mondhatnánk azt, hogy a bűnnek, vagy ezeknek következményeinek műve, ezt én nem tudom irányítani, nem tudom befolyásolni, ami velem történt. De az, ahogy én erre reagálok, az, hogy én a saját fejemben, a gondolataimban, hogy viszonyulok ehhez, hogyha nem megfelelőképpen, az már bűn. Ha én a saját gondolataimnak a úgymond rabszolgája vagy szolgájává válok, az már bűn. És ez igaz a haragra is. Azt nem tudom elkerülni, hogy ellenem ne vétkezzenek. Ezt nem tudom befolyásolni, hogy milyen dolgok érnek be engemet. Ez tőlem független, rajtam kívülálló. De az, hogy én erre hogy reagálok. Az, hogy én képes vagyok-e megbocsátani. Ez már tőlem függ. És hogyha én beragadok a haragba, beragadok a neheztelésbe, ez már bűn. És talán erről szól ez a Biblia vers, amikor azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Igenis, megjelenik a harag, megjelenik a neheztelés, megjelenik a rossz érzés a szívünkben, és ezt fogadjuk el, azonosítsuk be, hogy mi az, ami ezt kiváltotta, de ne vétkezzünk, ne ragadjunk be a haragba, ahogy a Biblia vers amúgy folytatja is, hogy le ne menjen a nap a ti haragotokon, tehát ne maradjatok meg ebben az állapotban, hanem lépjünk tovább, és kezeljük ezt, bocsássunk meg a másiknak. Tehát amit én kezdek ezzel az önvédelmi haraggal, az már az én felelősségem. Tehát a harag igazából megkötöz, és ezért is beszél a lélek szabadságáról. Tehát, hogyha leragadunk a múltba, leragadunk egy bizonyos történetnél, egy sebzett, hamis identitásban, és újra ezeket felhozzuk, újra és újra átéljük, ezzel saját magunkat béklyóba verjük. Kialakul egy ilyen áldozatszerep, és ebből a szerepből, ebből az identitásból kezelünk minden helyzetet. Aki el tudja engedni a haragot, és meg tud bocsátani, ez igazából felszabadul arra, hogy Isten tovább tudjon dolgozni az ő életében, és átalakulhasson arra a képmásra, amire Isten teremtett bennünket. Az Isten eredeti tervében nem volt benne ez az egymás elleni vétek, és nem volt benne a harag sem, viszont amikor megsebeznek, akkor megjelenik ez az önvédelmi harag, de ne vétkezzünk, ne bosszuljuk meg, tehát már ez a kérdés is felmerül, hogy hogyan nyilvánítom ki ezt a haragot. Az, hogy ellenem vétettek, nem jogosít fel arra, hogy én is olyan módon viszonyuljak a másikhoz. Nem jogosít fel arra, hogy elkezdjek ordibálni, nem jogosít fel arra, hogy megbosszuljam azt, amivel megbántottak, hanem lehetőség arra, hogy ezt megfelelőképpen rendezzem. Tehát ne menjen le a nap a haragunkon, vagyis ne tároljuk. Ne ragadjunk le a haragnál. A Bibliában többször találunk ilyen felszólítást, hogy ne keseredjetek meg. Ez az, amikor a haragot bent tartjuk, felgyülemlik, és dolgozik bennem. Ilyen el nem engedett, meg nem bocsátott harag. És ezt a Biblia többször is felhívja a figyelmünket, hogy ne keseredjetek meg, ne ragadjatok be a haragban. Miután a haragról beszéltünk, beszéljünk a megbocsátásról is. Hogyan lehet elengedni, hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet túllépni ezeken a szituációkon. Úgy, ahogy a haraggal kapcsolatban is néha nem teljes a kép, ugye a megbocsátásról is vannak különböző nézetek, amik lehet, hogy nem teljesen biblikusak, és szeretném, hogyha ezekkel is foglalkoznánk, mert hogyha nem megfelelőképpen nézünk a megbocsátásra, akkor nem is tudunk igazán megbocsátani, vagy nem is akarunk, mert bizonyos dolgokat nem akarunk felvállalni. Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy a megbocsátás az egy érzés-e? Addig kell várnunk, ameddig jön egy ilyen békesség, egy ilyen jó indulat, és akkor most már meg tudok bocsátani. Látom, hogy többen intitek, érzitek, hogy nem, nem. Igen, a megbocsátás az egy döntés. A megbocsátás az fájdalmas. Megbocsátás az nehéz, mert ha fájdalmat okoztak nekünk, azt nem tudjuk olyan könnyen Hát most már nincs semmi, én teljesen jól érzem magam, és simán megbocsátok. Az a legtöbbször nem így működik, hanem egy döntés, mivel megértettem, hogy úgy lehetek szabad, hogyha megbocsátok. Mivel megértettem azt, hogy Isten ezt elvárja tőlem, de ugyanakkor a kegyelmét adja ehhez. A megbocsátásnak az alapja nem más, mint Isten kegyelme. Az, hogy ő nekem megbocsátott, és ezzel erőt is ad arra, hogy másnak én is megbocsássak. Ez a nagy kegyelem, aminek ma a tanúi is vagyunk, hogy Jézus az, aki magára vállalta a megsértést, a megbántást, a verést, a megalázást helyettünk, a mi vétkeink és az embertársunk vétke helyett. Ezért Isten meg tud nekünk bocsátani, mert ő elviselte azt a büntetést, amit mi szeretnénk kírólni arra, aki megbántott, de ezt Jézus magára vállalja. És a mi vétkeinket is magára vállalta, és ő megbocsát az ő nagy kegyelmében, ezért bennünket is arra kér, hogy hasonlóan, ahogy ő megbocsát, mi is bocsássunk meg, sőt, feltételévé teszi, hogy ez a kegyelem úgy folyhat át rajtunk, hogyha mi is hajlandóak vagyunk ezt tovább engedni mások irányába. A megbocsátás jelente elfelejtést. Ha megbocsátok, akkor felejtsem is el. Látom, hogy van igenis, meg nem is. Részben igen, részben nem. Úgyhogy mindenkinek igazat adok. Amúgy csak érdekességképpen jegyezném meg, hogy amikor készültem, akkor kerestem azt a bibliaverset, ahol beszél arról a Isten, hogy a feledés tengerébe veti a mi vétkeinket. Emlékeztek így erre a kifejezésre? Hol található meg ez a kifejezés? Nem? Részben azt mondanám, hogy Mikiás, de részben azt mondanám, hogy sehol. Azért, mert ez a kifejezés, ez nincs benne a Bibliában. Tehát az van benne, hogy a tenger mélyére veti, de a feledés tengere én legalábbis nem találtam meg a tegnap, hogyha esetleg valaki megtalálja, akkor nyitott vagyok arra, hogy majd megosszátok velem. De maga ezt a kifejezést nem találtam így meg. Tehát a tenger mélyére veti, azt meg is kereshetjük. A Mikás könyvében található, egy pillanat. Igen, Mikás. Tehát a Mikás próféta könyve 7. fejezet 19. versében olvasunk erről, és meg is néztem a többi fordításban, meg a héber eredetiben, ott sincs a feledés tengere. De lehet, hogy van ilyen kifejezés, nem tudom. A lényeg az, hogy hogy van ez a kérdés. A feledés, meg a megbocsátásnak a kapcsolata. Igazából már az, hogy a tenger mélyére veti, ez utal arra, hogy Isten hogy kezeli ezt. Igen, Erzsike? Még látom, hogy vannak, akik segíteni szeretnének, mondjátok, Vali, Erika. Igazából ezt csak most zárójelként akartam megemlíteni, hogy nem találtam meg ezt a kifejezést, de nézzük meg, hogy van ez a kérdés. Mit jelent elfelejteni Istennél? Vagy mit jelent nálunk elfelejteni? Megkérdezném, hogy ki az, aki képes közületek elfelejteni az, hogyha valaki megsértett vagy rosszat tett ellenetek. Van olyan közülünk, akinek sikerül kitörölni ezt az emlékezetéből. Van, akinek megy, van, akinek nehezebben. Én azt gondolom, és majd ki is bontom, hogy nem kell elfelejteni. Viszont nem kell ezt újból és újból előhozni. Tehát, hogyha Istent is nézzük, hogy mit jelent ez, hogy a tenger mélyére veti, ez nem azt jelenti, hogy Isten teljesen elfeledkezik róla, hisz őt tudjuk, hogy mindent tud. Tehát még ő sem törli el ezeket teljesen az emlékezetéből, sőt, egy ideig még a mennyei könyvekben is szerepelnek ezek. Viszont, ha Isten megbocsátott, akkor nem hozza többet soha elé. És talán ez az, amire mi is gondolhatunk. Nem tudjuk elfelejteni azt, hogyha ellenünk vétettek, de ez, ha megbocsátottuk, akkor ne hozzuk elő újból és újból. Tehát részben az elfelejtés az azt jelenti, hogy nem emlegetjük fel, de részben az emlékezet az abban is segíthet, hogyha mondjuk egy olyan személyről van szó, aki valami rosszat tett ellenünk, aki meg se bánta, meg se változott, akkor óvakodjunk közelébe menni idézőjelesen. Pál apostol említ egy történetet Alexandrosz kapcsán a Timóteus második levelében. Ezt fölolvasnám most a második levél 4. fejezetéből, 14. és 15. verse. Az ércművel Sándor sok bajt szerzett nekem. Fizesse meg az Úr neki cselekedetei szerint. Tőle te is őrizkedjél, mert szer felett ellenállott a mi beszédeinknek. Én azt gondolom, hogy Pál apostol megbocsátott ennek az embernek. Ugyanakkor felhívta figyelmet, hogy vigyázz ezzel a személlyel, mert egy veszélyes ember. Sok rosszat tett nekem és Isten művének, és óvakodjál tőle. És azt gondolom, hogy az észben tartás, az bizonyos helyzetekben szükség van erre. Ha valaki, egy olyan személy, aki nagyon rossz viselkedéssel viszonyul a másikhoz, és semmi változás nincs benne, hogyha elfelejteni az, akivel állandóan visszaélnek, újból és újból kitenni magát ennek a viselkedésnek, és újból és újabb sebeket kapna. Úgyhogy én azt gondolom, talán a legjobb példa az a kemence, nekem ez segít így megérteni, hogy a kisgyerek, mondjuk amikor még nem tudja a forró kemence fogalmát, közel megy a kemencéhez, ráteszi a kezét, ez meg kell történjen egyszer. Jó lenne, ha elfelejteni, hogy ezt a tapasztalatot? Észben kell tartsa, hogy legközelebb ne menjen a forró kemencéhez. Ez a tapasztalat segít abban, hogy óvakodjon a forró kemencétől. Ha kihűl a kemence, akkor rendben, akkor mehet újból. És remélem értitek a példát. Ha kihűl az a személy, jó útra tér, és tud megfelelőképpen viszonyulni, akkor igenis újra lehet kezdeni a kapcsolat építését. De szerintem ez így egészséges. Tehát az elfelejtés helyett ne ismételgessük. Amikor eszünkbe jut, mert nem tudjuk elkerülni, ha meglátjuk a szemét, vagy egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy eszünkbe jut, akkor a gondolatainkat ne engedjük ezen a pályán, hanem a megbocsátást gyakorolva új pályát indítsunk be. És itt segít a döntés, hogy nem akarok az emlékeimre, nem akarok a sebeimre építeni, hanem gyógyulni szeretnék. Lehet, hogy ott maradnak a hegek, amik emlékeztetnek a sebre, de az már nem fáj, amikor a hegekre nézünk, vagy hogyha a hegekhez érnek, mert begyógyultak. Nem terjeszkednek, és nem fertőznek többé, már nem fáj. És gondolkoztam ezen, hogy a mennyben is lesznek bizonyos hegek, lesznek bizonyos sebek, amik amiket Jézus Krisztuson fogunk látni. És gondolkoztam ezen, hogy ez miért van így. Mert mi emberek, amikor feltámadunk, vagy megdicsőlt testben felkerünk a mennyben, és majd az élet fájához járulunk, akkor teljesen eltűnnek majd a bűnnek a jelei. Jézus Krisztuson mégis ott maradnak a kereszthalálának a jelei, amik talán részben emlékezni fognak arra, ami történt, arra nagy áldozatra, és részben a bűnre is, a bűnös világra, hogy az többet soha elő ne forduljon, fejezik Ellen White, hogy ez lesz a biztosítéka annak, hogy többet nem fogjuk ezt úgymond bevállalni, mi emberiség és más lények sem, mivel tudni fogjuk, hogy mi az, amit a bűn okozott Jézus meg Isten életében is. Tovább megyünk a megbocsátás kapcsán. Még egy másik nehéz kérdés, hogy a megbocsátás minden esetben jelente kibékülést is. Ezt már kicsit az előzőekben felvázoltam, hogy lehet olyan eset, amikor nem automatikusan következik a kibékülés is. A legtöbb esetben ez szükséges, ez meg kell történjen, a kibékülés. Mondjuk beszélünk egy családról, férj és feleség között. Nem lehet úgy élni kapcsolatban, hogy ott van egy bizonyos feszültség. És több ilyen helyzet van. De vannak olyan helyzetek is, amikor a megbocsátás nem jelent feltétlenül kibékülést is. De ez nem jelenti azt, hogy ha nincs kibékülés, akkor ne is legyen megbocsátás. Hát a megbocsátásnak mindenképp meg kell történnie, mert a megbocsátás az nem is annyira a másikról szól, hanem elsősorban magunkról. Tehát nekünk van szükségünk arra, hogy megbocsássunk. Néha arra is szoktunk gondolni, hát nem bocsátok meg, hát ő tett rosszat nekem, akkor haragszok rá, hogy ezzel is rosszabb legyen neki. És nem tudjuk elengedni a haragot, nem akarunk megbocsátani, hogy nehogy már neki ilyen könnyen megszabaduljon. Rosszat tett nekem, akár megalázott, ő is egy kicsit alázkodjon meg, ő is tegyen valamit, és akkor megbocsátok. Csak hogy azt ne felejtsük el, hogy a harag az egy olyan méreg, amit mi veszünk be, és azt szeretnénk, hogy a másik halljon meg tőle. A harag az bennünk dolgozik. Bennünk, belülről, kívülről megemészti a lelkünket, és megakadályoz, békjóba ver bennünket. Tehát nem a vétkesért, hanem értem van a megbocsátás. Nekem van szükségem ahhoz, hogy meg tudjak bocsátani. És az utolsó gondolat az az, hogy a megbocsátás az nem egy egyszeri cselekvés, hanem egy folyamat. És talán részben erről is szól ez az ige, hogy 70-szer, 7-szer is megbocsássatok. Meghoztam a döntést, de újból jön az érzés, újból jön a gondolat, és nekem újból a jó irányba kell terelnem a gondolataimat. Tehát ne a régi haragpálya működjön, hanem egy új pályára állítsam be magamat. Egy új pályát tapossak ki a megbocsátás hozzáállásának a pályáját. Igen, ott van, ott volt a rossz, a vétek, de én megbocsátok. És ha újból eszembe jut, újból elmondom magamnak, igen, én megbocsátok. Ezt nem tudom emberileg megtenni. Ez Isten kegyelmének a munkája. Úgy bennem, mint én rajtam keresztül is. Egy történettel szeretném zárni, amit már a Biblia Szabad Egyetemen felolvastam, de szeretném a gyülekezettel is megosztani. Mi egy olyan nőnek a története, aki keresztül ment a láger világán, és később a megbocsátásról beszélt, és beszél Corrie ten Boom, valószínűleg ismerős lehet a neve. Nagyon megható az, ahogy egy alkalomról beszámol. Egy müncheni gyülekezetben voltam, amikor megláttam. Egy kopasz, erős alkatú ember, szürke kabátban, kezében barna kalap. A helyiségből, ahol beszéltem, az emberek kifelé haladtak, a széksorok között a hátsó ajtó felé. Hollandiából jöttem, a legyőzött Németországból, azzal az üzenettel, hogy Isten megbocsát. Ennek a lerombolt, keserűséggel teli országnak erre az igazságra volt a legnagyobb szüksége. A legjobbként adtam ezt elő nekik. Akkor láttam meg őt előre jönni. Egyik pillanatban láttam a szürke kabátot és barna kalapot, következő pillanatban egy kék egyenruhát és egy halálfejes sapkát. Az emlékek rám törtek, vakító fény a mennyezetből, hatalmas szoba, a középen nagy halom ruha és cipő, a szégyenkezés, hogy mesztelenül kellett elvonulni ezelőtt az ember előtt. Láttam magam és a nővérem sovány alakját kiálló bordáival. Ez az ember most itt állt előttem, kezét felé nyújtva. Szép üzenet, kisasszony! Milyen jó tudni, ahogy ön is mondta, hogy minden bűnünk a tenger mélyére vettetett. És én, aki olyan könnyedén beszéltem a megbocsátásról, most a jegyzett füzetemet matattam, ahelyett, hogy kezet nyújtottam volna neki. Természetesen ő nem emlékezett rám, hogyan is emlékezhetett volna rám a többi ezer fogvatartott nő közül. De én emlékeztem rá és a derekán lógó korbácsra. Először történt szabadulásom óta, hogy szembe találtam magam a kínzóim közül egyel, és mintha megfagyott volna bennem a vér. Említette Ravensbrückot, mondta. Én felügyelő voltam ott. Világos volt, hogy nem emlékszik rám. De, folytatta, azóta én keresztény lettem. Tudom, hogy Isten megbocsátotta azokat a kegyetlenségeket, amit ott elkövettem, de szeretném az ön szájából is hallani, kisasszony. Újra kinyitotta a kezét, megbocsát. És én ott álltam, én, aki naponta bocsánatra szoroltam, és nem tudtam megbocsátani. A nővérem meghalt azon a helyen. Ki tudtam én törölni az emlékezetemből az ő lassú, borzalmas halálát, egyszerűen, mert ez az ember kérte. Pár pillanat telt el, hogy ott állt kinyújtott kézzel, de nekem óráknak tűnt. Miközben legnehezebb dolgokkal harcoltam, amit valaha meg kellett tennem. Mert tudtam, hogy meg kell tennem. Ennek az ígéretnek, hogy Isten megbocsát, van egy feltétele az, hogy mi megbocsátunk azoknak, akik rosszat tettek velünk. Ha meg nem, bocsáttok az embereknek, akik ellenetek vétkeznek, mondta az Úr Jézus, a ti mennyei atyátok sem bocsát meg nektek. Tudtam ezt a dolgot. Nem csak mint Istennek egy parancsolatát, hanem mint tapasztalatot. Mióta vége lett a háborúnak, hollandiai háza mit vált a náci áldozatok előtt. Akik képesek voltak megbocsátani ellenségeiknek, azok vissza tudtak térni a kinti világba, és helyre tudták állítani az életüket a testi fogyatékosságaik ellenére is. Míg azok, akik ellenségeskedést tápláltak magukban, sérültek maradtak. Olyan egyszerű, mégis olyan rettenetes volt. És én ott álltam, érezve azt a dermedtséget, ami szorította a szívemet. De a megbocsátás nem az érzelmek kérdése, és ezt is tudtam. A megbocsátás akarati kérdés, és az akarat nem függ a szív hangulatától. Uram Jézus, segíts! Imádkoztam csendben. Én fel tudom emelni a kezem, de csak ennyit tudok tenni. Te add meg az érzelmeket. És egy béna mozdulattal kinyújtottam a kezem a kinyújtott kéz felé. Mikor ezt tettem, hitetlen dolog történt. Hihetetlen. A vállamból megindult egy áramlat, amely haladt lefelé a karomba és a kezeimbe, amelyek összeértek. Aztán a gyógyító melegség elárasztott az egész lényemet, könnyeket fakasztva a szemeimben. Megbocsátok, testvér, kiáltottam. Teljes szívemből megbocsátok. Néhány pillanat fogtuk egymás kezét, a volt felügyelő és az egykori elítélt. Soha nem ismertem ilyen teljességében Isten szeretetét, mint ezekben a pillanatokban. A megbocsátás az a kulcs, amely megnyitja a neheztelés ajtaját, és eltávolítja a gyűlölet bilincseit. Elszakítja a keserűség láncait, és széttépi az önzés kötelékeit. Ő Isten kegyelme az, ami erre képes a mi életünkben. Ezt a megbocsátást az ő szent lelke által a mi szívünkbe helyezni. Szeretném, hogyha következő percekben egy kicsit magunkba fordulva elgondolkoznánk, hogy van-e valamilyen sértettség, ellenérzés bennünk, akár olyan dolog, amit nem sikerült lerendezni, és majd a lábmosás előtt, hogyha itt megtehető, akkor a testvérünkkel ezt megbeszélni, és kérni Istent, hogy adja ezt a lelkületet. Ezt nem tudjuk magunkból, még fel se tudjuk emelni a kezünket, de Isten képes erre. Azért, mert ő elsősorban megbocsátott nekünk. Jézus Krisztus az ő bocsánatát felajánlja ma is nekünk, és az ő megbocsátását szeretné rajtunk keresztül mások felé is felajánlani. Ő Isten segítsen, hogy ezt megtapasztalhassuk, és ez a békesség, ez uralja mi szívünket, az ő kegyelme által. Amen. Meghívom a gyülekezetet, hogy álljunk fel egy odaszentelődési imára, amelyben kérjük Istent, hogy ő dolgozzon mi életünkben. Szíveket vizsgáló mennyei atyánk, te látod mindannyiunkban a sebeket, a fájdalmakat, mindazt, ami ért bennünket. Köszönjük, hogy elsősorban együtt érzel velünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki látod szívünk mélyen, mindazt, ami van. De köszönjük Istenünk, hogy fel tudsz szabadítani, és fel akarsz szabadítani a haragtól, az ellenérzéstől, a leragadástól. És szeretnéd, hogy a megbocsátást tudjuk mi is gyakorolni. Istenünk, elsősorban köszönjük, hogy te nekünk megbocsátasz. Mert amikor mások ellen vétkezünk, akkor te szemed fényét bántjuk, és igazából ellened is vétünk. Kérjük Istenünk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, hogy meggondolatlanul szólunk, teszünk, viselkedünk sokszor. Kérjük Istenünk, hogy most, amikor megújítjuk a szövetségünket veled, akkor a szent lelked dolgozzon a szívünkben, és segítsen megszabadulni azon rossz működésektől, viselkedésektől, amikkel rosszat okozhatunk másoknak. Kérjük Istenünk, hogy segíts rendeznünk nézeteltéréseinket, és segíts megbocsátani. Köszönjük, hogy részesülhetünk újból a te kegyelmedből, Jézus Krisztus halálának áldozatának következményeiből, és újból hozzád járulhatunk. Nem azért, mert érdemünk lenne, hanem mert az ő nevében jöttünk hozzád. Jézus Krisztus neve által mondunk hálát neked, most és mindörökké. Amen.